lehetnek. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Vegyes halmaz állapotban hullik majd csapadék holnap, pénteken pedig szélviharra kell számítani, átmenetileg ezzel még visszatér az igazi tél, figyelmeztet Rázsi András meteorológus.
Elég jelentősen meg fog változni az időjárásunk az utóbbi napokhoz képest, egy hideg légtömeg fogja elárasztani a Kárpát-medencét, aminek köszönhetően havas eső, havazás és az eső egyaránt előfordulhat, így felváltva fog majd hullani, és ami a lényeg, hogy pénteken viharos erejű széllökésekre kell számítani, tehát javaslom, hogy mindenki nézze szét a környezetébe, és hogyha ami olyan, azt zárja el, vagy rögzítse le. A legszokottnál is jóval szeresebb lesz itt. A Kárpát-medencében nem vagyunk hozzászokva a 70 km/h széllökésekhez, főleg itt Egerben, mert itt duplán vagyunk védve, ugye egy völgyben vagyunk a medence közepén, de a lényeg, hogy olyan irányból fog fújni a szél, amiből mi is fogunk kapni rendesen.
A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete idén is megrendezte hagyományos párkapcsolati előadását házaspárok és házasságra készülők számára, csatlakozva a Házasság Hete országos programsorozathoz. Az esemény vendége Fedor Péter görögkatolikus atya, mentálhigiénész szakember volt, aki a Hűség Szabadsága címmel tartott előadást. Beszédében a tartós kapcsolatok lelki alapjait és a hűség megtartó erejét hangsúlyozta. A rendezvénynek a miskolci Vejdlik Palota adott otthont, ahol a résztvevők megerősítést és útravalót kaptak házasságuk ápolásához.
Három dologról szeretnék beszélni. Az egyik a szabad akarat, ha már a hűség szabadsága a jelszó. A másik, hogy mikor kezdődik az emberi élete, nagyon-nagyon fontos. A harmadik pedig az, hogy ki a fontos a házasságban. Nos, első, hogy szabad akarat. Keresztény emberek vagyunk, sokan katolikusak, nekünk egy nagyon nagy ajándékunk van, a szabad akarat. Nem mindenhol van ez így. Én nem értem, hogy lehet az ENSZ emberjogi bizottságának muszlim vezetője, hiszen ott nincsen felelősség, nincsen szabad akarat, nincsen egyenlőség a muszlim országokban. Az a vallás egészen mást mond. A zsidóknál jelent meg, gyönyörű szépen ott van a Szentírás lapjain, és a keresztények vitték tökélye, hogy szabad akarata van az embernek. Szabad választása. És ez nagyon-nagyon sok mindent jelent. Ez, Szent Pál apostol így fogalmaz, mindent szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, csak ne váljak a rabszolgájává. Nagyon érdekes, nagyon fontos felfogás ez. A másik, a döntés szabadsága felelősséggel jár. Ez más vallásban nincsen meg, hiszen nincsen döntés szabadsága, akkor rákenhetem az Istenre, az Istenségre, a körülményekre. Nem. A kereszténység azt mondja, te döntesz, te döntöttél, tiéd a felelősség, neked kell vállalni. Az más kérdés, hogy itt mellé jön egy nagyon-nagyon fontos dolog, az Isten irgalmasság, sokkal nagyobb, mint a mi szabad akaratunk, ami mindig tudja a mi döntéseinket még alakítani, a mi hibáinkat segít kijavítani. De ez szabad akaratunk van. Miért házasodtál össze? Pont vele. Hogy te miért? Hát mondtad, hogy az Isten tudja. Van durvább? Néztetek már gyermekkori képeket a páratokról? Vagy van olyan közöttetek, aki gyerekkorában már szerelmes lett a párjában? Miért? Miért pont belé? Miért pont akkor? Én általános iskolás koromban már kinéztem a feleségem. Nem tudom, hogy feleségem lesz, persze, hát sok minden történt közben. Nekem mindig volt általános iskolában egy adott barátnőm, meg volt még mellette más is. De emlékszem, hogy mikor találkoztam vele. Harmadikba, hatodikba, nyolcadikba. Aztán egy gimibe kerültünk, még ott se vele jártam, de egy idő után ez csak megváltozott egy edzésen, és onnantól kezdve vele jártam, és ő a feleségem. És ez történt 46 éve. Ez sikertörténet persze, én úgy érzem, és a legfontosabb az, hogy ő is úgy érzi. Szabad akarat. Szabadon dönthetsz, szabadon dönthettél. Mert a szabad akarat arról szól, hogyha megtalálom a megoldást, ha megtalálom az ideálisat, akkor oda helyezem a szabadságomat. És a szabadságom egy magasabb lépcsőfokra kerül, mert oda ajándékozott szabadsággá válik. És onnantól kezdve már nem arra van szabad akaratom, amire én oda ajándékoztam a másiknak, hanem minden másra. Szokták mondani, hogy nézni szabad, de csinálni nem, vagy hogy is mondjam ezt, hogy megnézek egy csinos nőt, igen, de jobban szerelmes leszek a feleségembe, nem abban a csinos nőbe. Valamire vágyok, és az indítson bennem ne egy irítséget, hanem egy vágyat és egy tetrekészséget, hogy azt akarjam elérni. Tehát a szabad akarat a döntéssel egy magasabb lépcsőfokra kerül, és azt mondom, hogy neked ajándékoztam, és innentől kezdve ez a szabadság egy biztonságot ad.
A civileket díjazták a napokban Nyíregyházán. A Vármegyeházán tartott rendezvényen Szalai Bobrovnicki Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, évente mintegy 25 milliárd forint támogatást kap a civil szféra.
Én úgy láttam, hogy nagyszerűen működik a civil közösség. Az elmúlt 16 évben, kormányzásunk 16 évében megnégyszereződött a civileknek adott állami eredőből nyújtott forrásoknak a mennyisége. Ez most már 500 milliárd fölött van egyébként. Ami a minisztériumság ítéleti, mi is megnégyszereztük a sajátjainkat, és olyan 25 milliárd környékén van, amit évente a civilek között szét tudunk osztani. Tehát a kormányzat nagy jelentőséget tulajdonít a civil ügyeknek, ez, hogy az előbb elmondtam, látszik is. És a munkáikat nagyra értékeljük olyannyira, hogy nem csak a saját közösségükben végeznek fantasztikus munkát, hanem számos civil szervezet országosan is. Az állam és az önkormányzatok válláról terhet levéve fantasztikusan teljesít.
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a civil közösségek jelentik a társadalom egyik legerősebb tartóoszlopát. A civilek azok, akik nem kötelességből, hanem belső indítatásból tesznek másokért.
A civil munka sokszor csendes, láthatatlan, mégis felbecsülhetetlen értékű. Ezek az emberek és szervezetek nem reflektorfényt keresnek, hanem megoldásokat. Nem kérnek elismerést, mégis megérdemlik azt. A mai nap épp ezért különleges, ma megállunk egy pillanatra, és köszönetet mondunk. Köszönetet azoknak, akik időt, energiát, szaktudást és szívet adnak a közösségnek. Akik hisznek abban, hogy egy település, egy vármegye, egy ország csak akkor lehet erős, ha az emberek felelősséget vállalnak egymásért.
Kis András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil szolgáltató központ operatív igazgatója kiemelte, a vármegye valamennyi településén működnek civil szervezetek, amelyek országos viszonylatban is a legaktívabbak közé tartoznak.
Természetesen nehéz dolgunk volt, de azt gondolom, hogy három olyan közösség, két nyíregyházi közösség és egy vidéki közösség, két vidéki díjazott és egy nyíregyházi díjazott, van megyei hatókörű és helyi közösség is a díjazottak között, azt van betegekkel foglalkozó, gyerekekkel foglalkozó, és kultúrával, határmentiséggel, hagyományőrzéssel foglalkozó közösség is. Azt gondolom, bemutatja a megye egészét, és azt, hogy ez a megye élni akar, közösségben, szeretetben, hitben, őseink örökségét megőrizve, és azzal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sajátos kuruc küzdeni tudással, ami minket összeküld. Mindenkinek köszönjük azt a munkát, amit a civil világ érdekében végez.
Népszerűek és évről évre egyre több borász mozgatnak meg a mátrai borversenyek, olyannyira, hogy a szervezők már az idei esztendő valamennyi fontos megmérettetésének időpontját kijelölték. A szakmai és közönségversenyek nem csak a borok minőségéről adnak visszajelzést, hanem a borvidék rangját is erősítik. Hogy mire számíthatnak a termelők és a borkedvelők 2026-ban, arról tudósítónk Fekete Gábor kérdezte Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközségi Tanácselnökét.
Ön hogy ítéli meg, mióta elnök, mert hogy ez volt azt hiszem az elsődleges kijelentése, hogy a zászlós hajójának azt tekinti, hogy a mátrai borok ismertek legyenek, és hogy a marketingje jól sikerüljön. Most ezek a borversenyek pont erről szólnak. Ön hogy értékeli most akkor a mátrai borokat, mint marketing szereplőt?
Hát ez egy kicsit nehezebb feladat, mint ahogy én is annak idején számoltam rá, mert hát tudjuk, hogy a mai világ nem csak arról szól, hogy nagyon szép terméket legyen az bármi, de most nyilván a borról beszélünk, azt elkészítsük, hanem hogy azt el is tudjuk a hírét is juttatni a vásárlókhoz, a fogyasztókhoz, és mivel elég sokat beszéltünk már erről, hogy most éppen ebben az időszakban a borfogyasztás nem éppen emelkedőben van, hanem más az irány. Így legyen az már bármilyen borvidék, kicsit nehezebben tud ezzel boldogulni. Próbáltunk ki dolgokat, nem biztos, hogy még ez az igazi, de dolgozunk az ügyön, hogy ez valóban be tudjon teljesedni, vagy legalábbis egy felfelő vezető irányt tudjon fölvenni.
Akkor a borversenyekre térjünk még ki, mert hogy 2026-ban már megvannak talán azok az időpontok, amelyek naptár szerint működhetnek, tehát a leendő borversenyek tekintetében van-e, amit már lehet tudni?
Igen, itt minden borvidéken ilyen hármas felépítettségűek ezek a borversenyek. Először a helyi hegyközségek szervezik, meg ugye itt a mátrai borvidéken 10 hegyközség van, és ha azok lezajlottak, utána jönnek a borvidéknek a borversenye, ez az április 16-án lesz az idén, és ha az ott díjat nyert borok nevezhetnek majd az országos borversenyre. És most mi erre készülünk, erre az áprilisi borversenyre, bízunk benne, hogy ott ennek a többszörösi bor mintával is fogunk tudni találkozni, és ugyanolyan jó eredményeket tudunk majd elérni, mint tavaly történt.
Az idegenvezetők világnapja alkalmából különleges sétavárja az érdeklődőket Eger rejtett kincseinek felfedezésére. Az Egyesület Eger idegenforgalmáért és a Heves megyei Vízmű ZRT közös programján a város vizeinek történetébe pillanthatunk be, ahol a múlt nem csak a falakon, hanem a forrásokban, kutakban és a föld alatti vizekben is tovább él. A dátum február 21-e, most szombat. A körülbelül egy órás túra során 9 óra 30 perctől Badacsonyiné Bohus Gabriella és 11 órától Angyalné Dobos Virág vezetésével ismerheti meg Eger különleges artézi kútjait és vízhálózatát az érdeklődő közönség, kezdve a Petőfi téren található 100 évvel ezelőtt fúrt városi kúttól. A séta mindenki számára nyitott, egyéni látogatók, párok, családok is részt vehetnek. A részvétel ingyenes, a regisztráció viszont ajánlott a garantált hely biztosításához, ez az interneten felkereshető. Végül az időjárásról. Beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A hőmérséklet holnap hajnalban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben pedig plusz 2-3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 18-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Egerben tartottak országjárást a KDNP parlamenti képviselői. Részlegesen újra nyitják az imókő üdülőt idén. Az idegenvezetők világnapján szombaton Egerben a víznyomába erednek. Új korszerű CT berendezést kapott a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Egerben a megyeháza adott otthont a KDNP országjárásának február 17-én. A kereszténydemokrata néppárt kiemelten fontosnak tartja a keresztény társadalmi értékrendet, valamint az emberi személy méltóságának képviseletét. Célkitűzéseik között szerepel, hogy minden politikai megnyilvánulásukkal az élet és a család védelmét, illetve a társadalmi szolidaritást képviseljék. Az országjárás során a KDNP parlamenti képviselői találkoztak, valamint tárgyaltak a helyi KDNP önkormányzati képviselőivel, polgármesterekkel, illetve vármegyei vezetőkkel. Simicskó István, a KDNP parlamenti frakciójának frakcióvezetője, méltatta a békepárti politikai összefogás erejét.
Itt is elhangzott egyébként is mindenhol az országjárásunk során az itt élő embereket is izgatja és érdekli a háború és béke kérdésköre. Alapvetően számos kérdés irányult erre is. Igyekeznek az emberek tisztán látni ebben a helyzetben. Mindenki megerősíti, hogy valóban csak a béke az, ami járható út, és nyilván a kormányzati politikát ebben a vonatkozásban is támogatják. Valóban azon vagyunk, hogy akár az Egyesült Államok folyamatos béketerveit támogassa a magyar kormányzat, Magyarország miniszterelnöke, sőt Brüsszelben is folyamatosan a békét hangoztatja. Úgyhogy ezek fontos visszajelzések, hogy igenis a kormányzatnak ezt a célkitűzését, amely valóban mindent meghatároz, hiszen a háború az mindent elvisz, a magyar emberek pénzét is, az újabb és újabb fegyverekre költött pénz, azok esetben Ukrajnának az uniós felvétele, vagy pedig az újjáépítése is rendkívüli forrásokat igényel. Láthatjuk azt, hogy a brüsszeli vezetők hiteleket vesznek föl, eladósítják az Európai Uniós polgárokat és a tagországokat is. Ezt mi nem szeretnénk, a magyar forrásokat és az uniós forrásokat is a magyar emberek javára, a magyar családok erősödésére szeretnénk fordítani a jövőben is. Úgyhogy a választásnak ez is tétje, hiszen nyilvánvaló jelhozott az is, hogy hamarosan parlamenti választás elé néz az ország, április 12-én, és nagyon fontos volt, hogy az egyházak támogatása is fontos kérdésként merült föl, nagyon sok polgármester hozzászólt, és köszönetét fejezte ki, hogy a magyar kormány a keresztény civilizáció védelmére is áldoz, és 3800 templomot sikerült felújítani a magyar kormányzat meg az elmúlt 16 évben, és 200 új templomot építeni. Ezek mind-mind a keresztény civilizációk, az értékrendünk, a kultúránk megvédéséről szólnak, úgyhogy jó volt hallani azt, hogy a helyi polgármesterek, kisebb vagy nagyobb települések polgármester is elmondták azt, hogy köszönettel tartoznak a kormány felé, hiszen ezt az egyházi támogatást a hívek is nagy hálával fogadják.
A keresztény konzervatív választópolgárokkal fognak tárgyalni a KDNP parlamenti képviselői számos Heves vármegyei településen a következő napokban. Az országjárás során felhívták a figyelmet egy nemrégiben indított petícióra, amelyet az egyházi intézmények védelmében indítottak. Védjük meg a mindennapjainkat címmel kezdtek aláírásgyűjtést, amelyet a www.petíció.kdnp.hu honlapon keresztül tölthetnek ki. Hangsúlyozta Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, parlamenti államtitkár.
Ezen petíciónak a célja az, hogy megvédjük azokat a közszolgáltatásokat, amelyeket a Tisza párt programja, a Tisza párt gazdaságpolitikai programja veszélybe sodor, a létüket is kérdőjelessé teszi, hiszen a Tisza pártnak a most már egyértelművé vált és ismert gazdaságpolitikai programja 1300 milliárd forintos megszorítást tartalmaz, amiből 400 milliárdot az egyházi közfeladatot ellátó intézményektől szedne be, a tönkretéve az egyházi bölcsödéket, óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket, felsőoktatási intézményt, egészségügyi intézményeket, és bizony ez különösen erősen érinteni Heves vármegyét, hiszen itt nagyon-nagyon sok egyházi iskola van, nagyon-nagyon sok egyházi óvoda van, itt található az egyik legnagyobb egyházi felsőoktatási intézmény, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, és számos szociális intézmény is lát el nem csupán keresztény embereket, vallási hovatartozástól függetlenül. A Tisza párt ezeket az egyházi intézményeket megszüntetni, tönkretenni. Fontos tehát, hogy minél többen csatlakozzanak ahhoz a petícióhoz, amelyben kiállunk az egyházi intézmények szolgáltatásaiért, hiszen nem akarjuk, hogy a Heves vármegyei gyerekeknek órákat kelljen utazni azért, hogy iskolába járjanak. Nem akarjuk azt, hogy az idős beteg honfitársainkat kilométerekkel arrébb lássák el. Meg kell védeni ezeket az intézményeket, és az ott dolgozó munkatársakat is, hogy legyen munkájuk, mert a Tisza párt veszélybe sodorná a jelenleg egyházi intézményben dolgozók megélhetését is. Heves vármegyében is zajlik tehát az aláírásgyűjtés, zajlik a petíció, erről is egyeztettünk. Ezen felül pedig úgy, ahogy a KDNP felvállalja a hétköznapok embereinek, a mindennapok embereinek a kérdései, problémáit is, és igyekszünk ezekre megoldást találni. Itt is előkerült konkrétan települések esetében iparterületfejlesztés annak érdekében, hogy a helyi gazdaság erősödjön, hogy tudja ezt a kereszténydemokrata néppárt a saját eszközeivel és a KDNP-s politikusok erősíteni, illetve előkerült olyan konkrét, mondhatnám azt, hogy környezetvédelmi kérdés is, hogy a már használaton kívül lévő különböző szolgáltatóknak a légkábelei miért csúfítják akár évekig a környezetet, vizuális környezetszennyezést okozva, és azt is vállaltuk, hogy segítjük ezt a vizuális környezetszennyezést elhárítani. Fontos, hogy azok a közszolgáltatók, akik a mindennapok embereinek a befizetéseiből szedik magukat hónapról hónapra, takarítsanak maguk után, tegyenek rendet, és a már nem használatos különböző légkábeleket tüntessék el, ne szennyezzék tovább a környezetünket. Ezt is fölvállaljuk, ezt is vinni akarjuk, természetesen nem kerülhetjük meg azt sem, hogy elindul a kampány a KDNP-s politikusainkkal, itt Heves vármegyében is. A mai egyeztetésen beszéltünk arról, hogy hogyan tudják segíteni, hogyan tudjuk közös erővel győzelemre segíteni a Heves vármegyében induló békepárti Fidesz-KDNP és országgyűlési képviselő jelölteket, Horváth Lászlót, Szabó Zsoltot és Pajtó Gábort. Közös célunk az, hogy a pártszövetségünk itt Heves vármegyében is győzedelmeskedjen április 12-én.
Idén nyáron részlegesen újra nyitják az Imókő üdülőt, amely önkormányzati tulajdonú és az EGRI Közszolgáltatások Városi Intézménye üzemelteti. Mint ismert, az üdülőt 2025-ben gazdasági és műszaki okok miatt ideiglenesen bezárták. 2026-ban az üzemeltető két kőépületet és két faházat helyez üzembe. A két kőépület egyenként 40 diák befogadására alkalmas, a faházak pedig 7-7 pedagógus elhelyezését teszik lehetővé. A részletekről Wagner Ákost, Eger polgármesterét hallják.
2026-os költségvetési lehetőségek függvényében átvizsgáltuk azt, hogy mit tegyünk a imókői táborral. Ugye az Equinél van üzemeltetésben, úgyhogy az EQUI adott nekünk egy javaslatot a vonatkozásban, hogy azokat a műszaki állapotokat, amit ott lehet látni és tudni, azoknál hol lehet viszonylag alacsony ráfordítással visszahozhatóvá lenni a városban lévő iskolában tanulók számára ezt a lehetőséget, hogy akinek igénye és érdeklődése van e vonatkozásban, az imókői táborban lehessen táborozni. Úgyhogy az a javaslat született az EQUI részéről, amit el is fogunk indítani, tehát ebből ugye nem kell költségvetési döntés, mert a maga az intézménynél van az egész tábor, hogy van kettő kőépülete imókői tábornak, az viszonylag kis ráfogytással lehet olyan helyzetben hozni, hogy az használható legyen, elsősorban a odaérkező gyermekek számára, és van kettő olyan faház, ami van abban az állapotban, még egy kisebb ráfordítással, ami odaérkező pedagógusoknak a kiszolgálását teszi lehetővé, úgyhogy e vonatkozásban is a EQUI-nek az igazgatójával, Szabó Lászlóval megegyeztünk, hogy 2026-os esztendőre ilyen feltételekkel próbáljuk meg újra nyitni ezt a tábort. A szállásdíj térítése mentes lesz, az étkezésért kell majd fizetni, valószínűleg kiszállított ételcsomagokkal fogunk tudni a gyerekeknek az étkezését megoldani. Erről hamarosan fogja értesíteni az EQUI-nek az igazgatója a városban működő alapfokú és középfokú iskoláknak a igazgatóit, hogy ez a lehetőség milyen mértékben és milyen módon áll fönt 2026-os évben.
Egerben az idegenvezetők világnapja alkalmából látogatható lesz a Petőfi Sándor tér 6 szám alatt található vízműgépház bemutatóhely február 21-én szombaton. A rendezvény a Séta a víznyomában címmel valósul meg az Egyesület Eger idegenforgalmáért, valamint a Heves megyei Vízmű ZRT közös programjaként. 9 óra 30 perckor Badacsonyiné Bohus Gabriella, 11 órától pedig Angyalné Dobosvirág idegenvezetők ismertetik az épület történelmi múltját, továbbá a vízhasználat, vízgazdálkodás kultúráját. A részleteket Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor díjas idegenvezető mondja el.
Van ott egy kiállító rész, csak annyira ezt nem keresik föl az emberek, és pont ezért szeretnénk ezt bemutatni. Van ott egy elérhetőség, és hogyha erre valaki máskor kíváncsi, akkor készséggel a rendelkezésére fognak állni, és mesélnek arról, hogy ez a fantasztikus karsztvízi réteg hogy jelenik meg a város alatt, hogy alakult ki, és hogy egyáltalán, hogy mi az, hogy artézi kút, erről is szó lesz. És ezt nem szeretném elárulni, hogy mit akar ez a kifejezés. Ez csak egy 100 éves épület, tulajdonképpen ez egy nagyon hangulatos, a városképbe beilleszkedő épület. Itt fogadjuk majd most az ide érkező sétára jelentkezőket. A vízműnek a vezetője, Bárdos Zsolt fog ott bennünket várni, és ő az, aki a szakmai információkat fogja majd átadni, és mindenféle titkokban, rejtelmekbe beleavatni a vendégeket és az odaérkezőket. Azért érdemes csatlakozni, mert ez a világnap Magyarországon 1990-ben indult, és mi egriek nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2006-ba csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz, tehát 20 éves ez a történet, és ez azért érdekes, mert a világ számos helyén, ezen az idegenvezetői világnapon a kultúra a turizmus ünnepléséről van igazából szó. Az idegenvezetők ingyenes túrákat vezetnek, és a séták helyszínei, ezek különleges helyszínek, amiket esetleg az állandó ide érkezéskor nem látnak, vagy nem tudnak vele találkozni. 100 évvel ezelőtt fúrták Egerben az első artézi kutat, és ez adta az apropót, hogy visszaemlékezzünk, és ahogy egy pár gondolattal én magam is hívom és invitálom a vendégeket, ez nagyon fontos, mert hogy a víz nem csak innivaló, hanem a vízhatalom, és hogy a víz az a jövő lett napjainkban, ha belegondolunk, és hogy Eger alatt egy élő vízi város van, ezt most a szó nemes értelmében kell megfogalmazni, mert van az a víz, amit megiszunk, van az a víz, amiben felüdülünk, gyógyulunk, van, amiben megsportolunk.
Sok édesanyja bizonytalanodik el az első hetekben szülés után. 3 óránként etessünk, vagy a baba jelzéseit kövessük. Elkényeztetjük, ha azonnal reagálunk. A tényekről, tévhitekről dr. Hosszú Ritát, a Gyöngyösi Bugárd Pál kórház orvosát kérdezzük.
Miért érintett ön a témában?
Én saját élmény miatt vagyok érintett, én orvosként dolgozom, és amikor megszületett a kisfiam, akkor szembesültem azzal, hogy mennyi egymásnak ellentmondó információval találkoznak a frissen szült anyukák. Nagy gondban voltam, hogy eligazodjak az információk között, és addig ástam bele magamat a témába, míg végül egészen a szakmáig vezetett az utam.
Itt most ugye fölmerül a kérdés, amit mondtam a fölvezetőmben is, hogy az édesanyáknál, akinél első gyermekről beszélünk, folyamatos az aggó. Oldalom. Ön is érintett a témában, mert anyuka.
Igen.
Akkor beszéljünk arról, hogy mit mondana azoknak a leendő anyukáknak, vagy most friss anyukáknak, akik teljesen izgalomban tartják magukat, hogy jól csinálom, mert hogy kell lesz, mire figyeljek. Ön, mint szakmailag is tapasztalt orvos és édesanya, mit mondana akkor az édesanyáknak?
Az egész igény szerinti szoptatás fogalmában benne van az igény szerintiség, tehát a legfontosabb üzenet az az, hogy az anyák bízzanak és hallgassanak a babájukra, a csecsemőjükre, mert ő nagyon szépen jelzi, hogy mikor szeret szopni. Ez lehet, hogy 20 perc múlva van az utolsó szoptatás után, lehet, hogy 3 órával.
Akkor nézzük meg, hogy hogyan jelzi a baba.
Vannak az úgynevezett korai éhségjelek, ezt így hívjuk, bár nem feltétlen az éhségét jelzi ezzel a baba, hanem a szopási szándékát. Még a sírás előtt van, például az öklét a szájába teszi, nyújtogatja a nyelvét, cuppog, vagy akár már napközbeni alvásnál megfigyelhető, hogy a zárt szemhéj mögött gyorsan mozgatja a szemét. Ezek már mind olyan jelek, amik azt mutatják az édesanyának, hogy ideje már tenni a babát. Ezzel megelőzhető az, hogy sírás legyen a vége, és sokkal könnyebben helyezhető ilyenkor már a baba. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a újszülött korban napi minimum 10-12 alkalom merre tétel megvalósuljon.
Új korszerű CT berendezéssel gazdagodott a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház. A fejlesztés jelentős előrelépést jelent a térség egészségügyi ellátásában, hiszen az új diagnosztikai eszköz gyorsabb, pontosabb vizsgálatokat tesz lehetővé, ezzel segítve a betegek mielőbbi és hatékonyabb kezelését. Berejné dr. Jakab Beátát, a kórház igazgatóját hallják.
Egy korszerű, új CT-készülék üzembe helyezése egy városi kórház életében a képalkotó diagnosztika egyik legfontosabb mérföldköve. A most átadásra kerülő berendezés technológiai szintje lehetővé teszi, hogy intézményünk diagnosztikai munkája mind pontosságában, mind gyorsaságában és hatékonyságában tovább fejlődjön, megfelelve a legújabb szakmai irányelveknek és elvárásoknak. Az új CT-készülék 160 szeletes. Mesterséges intelligencia szoftverrel támogatott, a legmodernebb képalkotó algoritmust és szoftvert használja, mely nagy térbeli és időbeli felbontással dolgozik, amely különösen fontos a sürgősségi és akutellátásban. Szakmai szempontból kiemelendő az alacsony sugárdózis melletti magas képminőség. A beruházás révén intézményünk képes lesz olyan vizsgálatok rutinszerű elvégzésére, például a CT-angiográfiás vizsgálatok, amelyek jelenleg csak korlátozottan vagy más egészségügyi intézmények bevonásával voltak elérhetőek. Mindez csökkenti a betegutakat, a várakozási időt és az ellátórendszer terhelését. Az új CT-készülék teljes mértékben integrálódik a kórház informatikai és PAX rendszerébe, amely gyorsabb leletezést, hatékonyabb szakmai együttműködést és még pontosabb klinikai döntéshozatal tesz lehetővé. A beruházás összhangban áll az intézmény hosszú távú fejlesztési stratégiájával, valamint az egészségügyi ellátórendszer azon célkitűzésével, hogy a lakosság számára helyben, időben és megfelelő minőségben legyen biztosított a széleskörű diagnosztikai ellátás. Meggyőződésünk, hogy ez az eszköz nem csak technológiai, hanem szemléletbeli előrelépést is jelent az életünkbe. Köszönet illeti mindazokat a szakembereket és döntéshozókat, akik hozzájárultak a beruházás megvalósításához. Külön szeretnék köszönetet mondani az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai vezetésének, aki elkötelezett munkájukkal, stratégiai szemléletükkel és előkészítő tevékenységükkel megalapozták ennek a fejlesztésnek a szakmai indokoltságát és sikeres megvalósítását. Köszönöm, polgármester úr, és köszönöm képviselő úr támogatását. Hálásak vagyunk Magyarország kormányának a pénzügyi támogatásért, amely lehetővé tette, hogy ez a korszerű diagnosztikai eszköz intézményünkbe kerülhessen, és ezáltal a térség lakossága magasabb színvonalú ellátásban részesülhessen.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Hamvazó szerdához érkeztünk. Ma elkezdődött a 40 napos böjt, amellyel a húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülünk. A hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek. A hús fogyasztása az ókori középkori ember számára ritka ünnepi alkalomnak számított, vagyis az erről való lemondás az adott kultúrában valóban a bánat és az önmegtagadás alkalmas kifejező eszköze volt. E gondolatot folytatva a külső böjt gyakorlataként a modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az Isten előtti meghajlás jeleként lemond a böjti időszakban. Felidézték, a 40 napos böjt a 4. századra vált általánossá a keresztény világban. A vasárnapot, mivel ezen a napon Jézus feltámadását ünneplik, az egyház nem tekinti böjti napnak, ezért a 7. század óta szerdai nappal kezdődik a nagy böjt. A hamvazó szerdától húsét vasárnapig tartó időszakban így a böjti napok száma éppen 40. A bőjt a 11. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek, húst, tejterméket és tojást pedig a bőjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a bőjti szabályokon, de hamvazó szerdára és nagypéntekre szigorú bőjtöt ír elő, a 18 és 60 év közötti hívek csak egyszer étkezhetnek és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. Magyarországon ez a szabály abban a megfogalmazásban honosodott meg, hogy háromszor lehet étkezni és ezek közül egyszer jól lakni. El két napon és nagybőjt többi péntekén a 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, a bőjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A görögkatolikus egyházban már a hamvazó szerda előtti hétfőn megkezdődött a nagybőjti időszak. Hamvazó szerdán, tehát ma 18 óra 30 perctől a Szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, ezt rádiónk élőben közvetíti, valamint követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A nagybőjtben péntekenként keresztúti ájtatosságot adunk közre 17 óra 45 perctől. Nagybőjti szentségimádásra várják az érdeklődőket február 19-én csütörtökön 18 órától az Egri Ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetemének szervezésében a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja előestéjén február 24-én kedden 18 órakor dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. debreceni Sixtus Ciszterci paptanár Egri évei címmel tart előadást a Lajosvárosi plébánián a Találkozások házában, ennek címe Aradi utca 5 szám, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Átadták a hajdúszoboszlói Szent II. János pápa szociális otthont. A 99 ellátott befogadására alkalmas otthon a Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye saját beruházásában 2 milliárd 700 millió forintból épült fel, a kormány az intézmény működtetését támogatja. A létesítményt Palánki Ferenc áldotta meg tegnap. A megyés püspök a szeretet győzelméről beszélt. A szeretet mindent legyőz, erősebb, mint a halál, mondta, hozzátéve ismerjük fel a másik emberben a jelenlévő Istent. A szeretet győzelmét hirdeti minden intézményünk, hangoztatta a püspök. Ceglédi Gyula polgármester felidézte, 2022 őszén tették le a több mint 3500 négyzetméteres épület alapkövét. Az intézmény új otthont, lelki menedéket nyújt az időseknek, az emlékezet őreinek, a bölcsesség tolmácsainak, idézte a polgármester a névadó Szent II. János pápa szavait. Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az idősellátásban nincs megalkuvás, a szépkorú emberek a legjobbat érdemlik. Az állam, a kormány, az egyházak, a civil szervezetek együtt igyekeznek kielégíteni azt az elementáris igényt, hogy az idős, sokszor magukra maradt emberek jó helyen legyenek. Idősek otthonának alapkövét helyezték el a Hajdú-Bihari Egyeken tegnap. A 25 személyes intézményt 1 milliárd 200 millió forintos beruházással valósítja meg a Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye, jelezte a földbe helyezett időkapszula megáldás előtt Palánki Ferenc megyés püspök. Kiemeltem, a már működő idős otthon mellett épül fel az új intézmény, ahová átköltöztetik a 25 gondozottat, majd a régi otthon felújításával további 25 férőhelyet létesítenek a beruházás második ütemében. Ha mindkét épület elkészül, az egyeki szociális otthon önálló intézmény lesz, és Szent József nevét fogja viselni. Szent József maga is gondozó volt, a gyermek Jézus gondviselője, magyarázta a névadást. Milucki Attila polgármester azt mondta, településükön hiánypótló beruházás az új otthon felépítése, mert jelenleg is várólistás az ellátás. Az önkormányzat területbiztosításával támogatta az egyházi fejlesztést, tette hozzá. Művelődéstörténeti konferenciát tartottak Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az egész délután megtöltő program fő témája Árpádházi Szent Erzsébet személye és kora volt, akit a művészeten, az irodalmon keresztül mutattak be az előadók. Dr. Bubnó Hedvig, a Károlyi Gáspár Református Egyetem oktatója egy 15. századi szerző alkotásán keresztül közelítette meg Erzsébet kultuszának kialakulását.
Második András első házasságából született ugye Árpádházi Szent Erzsébet, második házasságából pedig Árpádházi Jolánta. Jolánta férhez ment az akkori időszak egyik legnagyobb uralkodójához, aragóniai első Jakabhoz, aki a hódító melléknevet kapta, tehát ez is mutatja a nagyságát, és ekkor a házasság révén ugye nem csak maga a hercegnő Jolánta került Hispániába, hanem az udvar tartásával meglehetősen sok magyar. De minket végül is az érdekel, hogy ez a Jolánta, mint hódító Jakab felesége, nagyon gyorsan útjára indította a féltestvérének, Erzsébetnek a kultuszát, akit ugye gyorsan szentté avattak, és így módon Jolánta már egy igazi, hát olyan családi tartalékot tudott a politikájába, a kultúrpolitikájába bevinni, amit az ő féltestvére és az ő tevékenysége jelentett, akinek a modernitásához természetesen az adott korszakban nem férhet kétség, hiszen a legmodernebb eszméket követte, Szent Ferencnek a Krisztus követő eszméit, most így összefoglalóan, és természetesen ezek is megjelennek majd abban az irodalmi alkotásban azok az erények és az a fajta példamutatás, amire a szerző Fernán Pérez de Guzmán, egy 15. századi szerző fölhívja a figyelmet, és ezzel, mint korai humanista a félszigeten, igyekszik a 13. században útjára indult Erzsébet kultuszt tovább éltetni és megerősíteni, természetesen a kor elvárásai szerint, tehát egy picit humanizált megoldással, vagy tehát irodalmi formában, humanistább irodalmi formában, csodálatos módon.
Főtisztelendő Kecskés Attila atya, a konferencia vendégelőadója, Erzsébet és Lajos házasságát emelte ki, és mutatta be azon keresztül az emberi élet megszentelődésének lehetőségét a Szentségi Házasság intézményében.
Szép dolog a magyar történetben, ugye, hogy az első királyi család, ugye egy szent család volt, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, és hát közeledünk ahhoz, hogy az utolsó királyi család is ilyen legyen, hiszen IV. Károly királyunkat már boldoggá avatták, és már elindult itt a királyné boldogávatási eljárása is. Például házaspárokat avattak már szenté, éppen a házasságukra való tekintettel. Tehát ez az emberi életnek, a megszentelődésnek, a kiteljesedésnek a formája a házasság, és annak a szentségként való megélése. Szent Erzsébet és Lajos Sörgróf házasságával kapcsolatosan tulajdonképpen az ő kettejük egysége fogalmazódott meg bennem, illetve hát ilyen néhány érdekes szempont, hogy az ő leszármazottaik tulajdonképpen egyrészt a mai korban is élnek sokfelé, még Magyarországon is, és hát egészen mondjuk ilyen kiemelkedő személyek a középkorban, például Szent Erzsébet egyik leszármazotta, II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem felesége, a mostani angol király.
Művelődési konferenciát tartottak Sárospatakon a Szent Erzsébet házban, ezzel kapcsolatban Kolesár Krisztián összeállítását hallották.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Drimba Miranda, Grunda János, Fekete Gábor, Kolesár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A labdarúgó Fizzligában szereplő Color City Kazincz Barcika SC hivatalos oldalán jelentette be Sebők Péter leigazolását. A jelenlegi legjobb magyar női teniszező a Budapest Honvéd Sport Egyesület színeiben folytatja pályafutását. A Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Technikumában ezen túl ülőtornára várják a környéken élőket hetente kétszer. Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport 2025-ben. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A labdarúgó Fizligában szereplő Color City Kazincbarcika SC hivatalos oldalán jelentette be Sebők Péter leigazolását. A 21 éves támadó középpályás Svájcban született, svájci magyar kettős állampolgársággal rendelkezik. Zürichben kezdte pályafutását, innen igazolt 2024-ben a Winterthur FC-be, ahol az U21-es csapatban csapatkapitány is volt. Idén 15 svájci negyedosztályú meccsen 4 gólt szerzett. 4 évvel ezelőtt egyszer pályára lépett a magyar U18-as válogatottban is. A jelenlegi legjobb magyar női teniszező a Budapest Honvéd Sport Egyesület színeiben folytatja pályafutását. A 28 éves Bondár Anna, aki eddig a Hajdúszoboszló színeit képviselte, elmondta, hogy megtiszteltetés számára egy ilyen múltú egyesületben sportolni, és nagyon örült a megkeresésnek.
Nagyon örültem, amikor Gubacsi Zsófi megkeresett. Közös cél érdekében történt ez a váltás. Ugye megkezdődik lassan az olimpiai ciklus, felkészülési ciklus, és ebben szeretnék segíteni a támogatásomat, és én is természetesen nagyon örülök ennek a segítségnek. Az edzőim továbbra is megmaradnak, Kuhász Zoltán és Nagy Péter a teniszedzőim, és Vaskó Balázs a kondi edzőm, de minden másban segítségemre állnak, és tényleg nagyon jó érzés, hogy ilyen támogató háttér áll mögöttem. Nyilván az olimpiai még kicsit arrébb van, de addig is nyilván egy teniszező életében fontos versenyek és tornák vannak hátra. Szeretnék majd nyilván mindenhol jól teljesíteni, és az olimpiára is megszerezni a ranglistát, amivel kvalifikálni tudom magam, és ebben mindenben, amiben tudnak, segítenek majd nekem bármilyen téren, regenerációs szempontból, amire tényleg szükségem van, próbálnak mindenben támogatni engem.
Bondár Anna beszélt a kiváló évkezdésről is.
Nagyon örültem ennek az évkezdésnek, hogy ennyi meccset tudtam már játszani és nyerni így a szezon elején. Brisbane-ben ugye selejtezőben indultam, de két nagyon jó játékos sikerült megvernem, és a főtáblán is egy jó meccset tudtam játszani, ott sajnos szorosan kikaptam. Majd Hobartban játszottam, ahol főtáblán indultam, és 8 közé sikerült jutnom. Ennek nagyon örültem, sikerült egy olyan játékos legyőznöm, akitől már korábban többször is kikaptam. Úgyhogy nagyon tényleg örültem, hogy ennyi meccsel, megnyert meccsel a hátam mögött érkeztem az Ausztrál Openre, és tényleg ott is sikerült meccset nyernem. Ugye ez kedves torna számomra, hiszen néhány évvel ezelőtt ott szereztem meg az első Grand Slam főtáblás győzelmemet, úgyhogy tényleg örültem ennek a győzelemnek. Nyilván nagyobb terveim és céljaim is vannak. Az év hátra lévő részére szeretném majd a Grand Slamen elérni a harmadik fordulót, és most a második kör jelentett a végvallomásra, azt gondolom, hogy összességében egy nagyon pozitív évkezés volt. Mindenképpen egy jó lendületet ad az év további részére, de nincs megállás, jönnek sorozatban a versenyek.
A Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Technikumában ezután ülőtornára várják a környéken élőket hetente kétszer. Az idősebbek számára is fontos a rendszeres mozgás, ennek egyik kiváló fajtája az ülőtorna. A résztvevők kíméletes, mégis hatékony gyakorlatokkal tehetnek egészségük megőrzéséért. Vermeser Mária rendszeresen jár a foglalkozásokra.
2 éve járok ide, és azért kezdtem hozzá egyáltalán, mert szívműtét után szükségem volt arra, hogy valahol mozogjak rendszeresen. Nagyon örültem annak, hogy a Mozdulj Debrecen mozgalomban részt vehetek, mert így minden héten kétszer átmozgatják alaposan a testemet.
Az ülőtorna foglalkozás a Mozdulj Debrecen mozgalom és a Debreceni Szakképzési Centrum együttműködésében indult el a Beregszászi Pál Technikumban. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztály számára elérhető mozgásformát kínáljon. Pap Csabát, a Mozdulj Debrecen szakmai vezetőjét hallják.
Az ülőtorna nagyon népszerűvé vált az utóbbi időben, mondhatnám, hogy a szenior örömtánccal vetekedik, és teljesen érthető, hisz az idős generációnak nagyon nagy segítséget nyújt, hisz izület kímélve, de mégis fizikai munkát, fizikai megterhelést tudnak végezni.
A rendszeres testmozgás nem csak a fizikai állapot javításában játszik szerepet, hanem a közérzetre és a mentális egészségre is pozitív hatással van. A visszajelzések alapján a foglalkozások egyúttal közösséget is építenek. Barcsa Lajos alpolgármester úgy fogalmazott, a testi szellemi egészség megőrzésének egyik leghatékonyabb módja a sportolás.
A legjobb preventív eszköz az a sport, hogyha rendszeresen sportolunk, akkor az egészségünkért is teszünk, és olyan visszajelzéseket kapunk, hogy nem csak az egészségük érdekében tesznek azok, akik itt jelen vannak, hanem egyébként egy közösségi életet is élnek.
Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. A következő percekben Kindl Gábort, a Magyar Triatlon Szövetség elnökét hallják.
Igazából ez már a nem is tudom hányadik sikeres év, tehát amióta én vagyok az elnök, azóta nyilván nem az én elnökségemhez kötődik, hanem inkább a versenyzőknek köszönhető ez, hogy én lehetek az egyik legsikeresebb időszakban a Magyar Triatlon Szövetség elnök, ezért rendkívül hálás vagyok, ahogy elmondtam, a sportolóknak, a felkészítő sportszakembereiknek, és hát a családi hátteret biztosító szülőknek, mert az is nagyon fontos a triatlonban, hogy meglegyen ez a támogató háttér. Lehman Csongornak a Super Tri versenysorozat győzelme, az fantasztikus, mert tényleg az egy meghívásos verseny, az tényleg valamifajta BL-je, tehát bajnokok ligája tulajdonképpen meghívásos versenysorozat a triatlonnak, de fantasztikus volt látni a helyszínen Wollongongban a junior versenyzőinket, vagy a 23-as versenyzőinket, Szalai Fanni ezüstérmét, fantasztikus, és az a hozzáállás, hogy ő versenyez, az azt hiszem példaértékű, és hát a Kropkó testvérek, Márton és Marcinak a teljesítménye az 23-ban fantasztikus volt. És tényleg az, hogy ezt a helyszínen átélhettem, az pedig különösen jó érzés, és hálás vagyok érte.
Lehman Csongor, a tiszaújvárosiak triatlonistája, a hatodik helyen zárta a világranglistát.
Egy óriási versenyblokkból érkeztem a VB sorozat záró futamára. Ez volt talán abban a blokkban az ötödik versenyem két hónapon belül, így tudtuk, hogy nem biztos, hogy tökéletes állapotban vagyok, de próbáltam a maximumot kihozni ebből a versenyből, és egy nagyon érdekes verseny kerekedett, hiszen sikerült szökésbe kerülnöm. Ezen a szinten életemben talán először heten voltunk egy elég kemény pályán az egész nagyboly ellen, és egy perces előnyből sikerült megkezdeni a futást, ami egy nagyon kemény futás volt, hiszen ez a szökésben töltött kerékpár, ez egy jó sok erőt kivett a lábamból, ezt éreztem is, és nem sikerült azokat a futólábakat előhúzni, így sikerült ez a tizedik helyezés, de abszolút nincs bennem hiányérzet, hiszen ilyen jellegű versenyek kellenek ahhoz, hogy egyre előrébb tudjak helyezkedni, akár egy ilyen verseny során is, illetve az, hogy harmadszor sikerült top 10-be kerülnöm a BB sorozatban. Tavaly ugye ötödik lettem, idén hatodik, és hogy ennyire közel vagyok a dobogóhoz, az egy óriási visszacsatolás, és úgy gondolom, hogy egy jó évben, ami akár a jövő év is lehet, akkor a dobogóért lehetek harcba, és hát abszolút ez a cél. De egy picit változik most a világbajnoki sorozat, ugye számunkra, ami a legfontosabb sorozat a triatlonban, illetve olyan szempontból is érdekes lesz, mivel elkezdődik az olimpiai kvalifikáció az év közepén, innentől mindenki nagyon extrán fog fókuszálni erre a versenysorozatra, így mi is, hiszen az olimpiai kvalifikáció, ami két évből tevődik össze, talán ennek az első év az a legfontosabb része, hiszen ekkor kell nagyon jó helyre pozícionálni magunkat, hogy a második évben egy kicsit nyugodtabban tudjuk megkezdeni a kvalifikációt, azt az évet, ami rávezet a magára az olimpiára, úgyhogy ezáltal nagyon nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is a VB sorozatra, és úgy gondolom, hogy ezt az új lehetőséget kihasználva, hogy egy kicsit változik a VB sorozat összetétele, hogyha jó programmal tudunk érkezni magára erre a sorozatra, akkor abszolút beszélhetünk a dobogós helyezésekről, illetve idén is sikerült már a Carlo Vivari VB sorozat versenyén dobogóránom, ami a sorozat legkeményebb verseny volt azáltal, hogy ez a legembert próbáló pálya, nagyon kemény pályán kellett bizonyítani, és így sikerült dobogóra állnom, amire nagyon büszke vagyok, és ez egy nagyon, nagyon jó visszacsatolás olyan szempontból, hogy ha a legkeményebb pályán ment, akkor igazából bárhol lehet ezt reprodukálni, úgyhogy így szeretnék nekivágni a következő évnek, és tényleg, hogyha egy jó programmal oda tudunk állni, akkor úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen, és abszolút cél lehet a VB dobogó összetett. Hiszen maga a triatlon egy egyéni sportág, de amellett, hogy egyéniben szeretnénk a legjobbunkat nyújtani, egy óriási lehetőség az, hogy tudunk csapatként is dolgozni és együttműködni, és ha van lehetőségünk a mixváltó versenyeken részt venni, akár a VB sorozathoz csatolva, amire idén is volt lehetőség, az egy óriási kiváltság, és úgy gondolom, hogy mindenki 110%-ot nyújt. Idén például Hamburgban a mixváltó világbajnokságon hatodikok tudtunk lenni egy nagyon erős csapattal, ami ugye már pontszerző helyezés, de úgy gondolom, hogy ezt még lejjebb tudjuk faragni jóval a Los Angeles-i játékokig, úgyhogy abszolút ez egy opció, és ezt mind a fejünkbe tartjuk, hogy amellett, hogy egyéniben szeretnénk minél előrébb végezni Los Angelesben, ez mindenféleképpen egy nagyon erős ütőkártya lehet számunkra, hogy ez egy óriási kiváltság, hogy bekerüljünk magába a csapatba is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk tudni ott lenni Los Angelesbe, amiben maga a pontszerzés, a top 5-be kerülés, de akár már a dobogó is cél lehet, hiszen tényleg iszonyatosan erős a magyar csapat nemzetközi szinten is, úgyhogy nagyon várom ezt a lehetőséget, illetve azokat a lehetőséget, mikor csapatként tudunk újra dolgozni. Minden nemzetnek nagyon fontos, hogy a legjobb csapatát indítsa ezeken a versenyeken, hiszen ez egy óriási visszacsatolás a nemzeteknek is, hogy nem csak egyéni szinten, hanem csapat szinten is hol helyezkednek el a világ triatlon térképén, és úgy gondolom, hogy most már abszolút mondhatjuk, hogy triatlon nemzet vagyunk, hiszen az idei VB-n is sikerült majdnem minden korosztályban érmet szereznünk. Ez ugyanígy volt a tavalyi világbajnokságon is, ami például nem minden nagy nemzetnek sikerült, gondolok itt például az angolokra, akiknek például a tavalyi utánpótlás VB-n nem vagyok benne biztos, hogy annyi érmet sikerült nyerni, mint nekünk magyaroknak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy büszkeségre ad okot számunkra, és úgy gondolom, hogy csapatként is nagyon erősek tudunk lenni, hiszen az erősségeinket kihasználva úgy gondolom abszolút fel tudjuk venni a versenyt a nagy triatlon nemzetekkel, és ha egy hibátlan versenyt tudunk futni, akkor abszolút versenyképesek lehetünk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az EGRI Főegyház megye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkársága vezeti az imádságot.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az első tizedben Leó pápa februárjában szándékára a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekikért imádkozunk. Imádkozunk, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekik és családjaik megkapják a szükséges orvosi ellátást és támogatást, hogy erejüket és reményüket ne veszítsék el soha.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.